A szeretet kölcsönös. Sajnos éppen azon a nyáron, amikor Jeromos hozzánk vetődött, mindkettőnknek külföldre kellett mennünk. Augusztusban 3 hétre elhagytuk, és mivel a kutyáknál éppen a 2-4 hónapos életkor a legmeghatározóbb a kötődés szempontjából, sokat keseregtünk azon, hogyan befolyásolja ezt kapcsolatunkat. Szerencsére Tamás barátom hajlandó volt magát feláldozni. Kiköltözött hozzánk erre a néhány hétre. Azt a szigorú utasítást kapta, hogy amennyire csak lehet, hanyagolja el Jeromost, nehogy majd ő tekintse az igazi gazdájának. Bár Tamás részletes kutyanaplójában nehéz az elhanyagolás jeleit felfedezni, például leírja, hogy a kutyák megtámadták, és kemény erőszakkal elérték, hogy együtt alhassanak vele az ágyban, meg ehhez hasonlók. Az minden esetre kiderült, hogy Jeromos jól fejlődött, és sokféle izgalmas kalandba volt része. Tulajdonképpen egy sajátos, túlélő táborba vett részt. Tamás néha kipróbálta, vajon a kölyök, vagy az idősebb kutya fog hamarabb ájultan lerogyni, amikor erőltetett menetbe, futva egymás után meghódítják a Börzsöny magasabb hegyeit. Bukfenc előtt a kirándulás szót azóta ki se szabad ejteni. Amikor 3 hét múlva hazafele jöttem, azon törtem a fejem, vajon Jeromos egyáltalán megismere még. Úgy adódott, hogy Tamás is éppen el volt valahol, egyszerre érkeztünk a ház nyitott kapuja elé. És a kapuban hirtelen felbukkant Jeromos, azaz Jerke. Megállt, nézett Tamás fele, aztán felém. Na mi lesz most? Hirtelen kitűnő örömmel rám vetette magát, és én életemben először örültem igazán, hogy egy kutya összenyalogatja a képen. Megmaradt a kapcsolat. Erre sem számítottam igazán. Bukfenc például 2 gazdás kutya. Engem is, Évit is gazdának tekint, de Évit valamivel jobban. Persze, mert séta közben mindig arra menek, amerre ő szeretne. Bár nekem könnyebben fogad szót. Fiatal korában viszont nagyon szépen lehetett látni, hogy már 1 heti távollét is gyengítette a kapcsolatunkat, és amikor visszajöttem, alaposan meg kellett dolgoznom azért, hogy megint a régi legyen. Jeromosnál ez láthatóan nem így volt. Összebarátkoztunk, s ezen nem fog az idő. A Tamással töltött hetek sem nyúltak el nyomtalanul a családon kívüli kedvencek rangsorába, Tamás lett az első. Mint később kiderült, Jeromos általában nehezen barátkozik. Míg közeli szomszédunk, a Bukfencet imádó Béla is csak több év után tudta elérni, hogy Jeromos hajlandó legyen egy kis simogatásra betérni hozzá. Noha egyáltalán nem ellenséges az idegenekkel, nem az a hízelkős alkat. Tamás persze kivételőt imádja, a plafonig ugrál, ha meglátja, és az egész belvárosba hallani, ha Tamás vendégségbe jön hozzánk. Vannak további kedvencek is. Egyszer Jeromos belépett egy üvegszilánkba, erősen vérzett a lába, és Péter szomszédünk vette kezelésbe. Megputrolta a sebet, bekötötte, azóta ő is a barátok rövid listájára került. Persze Évi is gazda, őt is nagyon szereti, sokszor adja ennek jelét, de neki általában nem fogad szót. Pontosabban csak akkor, ha annak ő, Jeromos is értelmét látja. A kutyák érzelemvilága általában nagyon gazdag. Bukfencit sokszor kifejezte szeretetét, aggodalmát irántam, de Jeromosnál valahogy ez is másképpen van. Bukfenc mindig mindenben meg akar felelni. Jeromos viszont abszolút önálló egyéniség, és szeretetét az emeli magasabb szintre, hogy mindig ott van mögötte a függetlenség. Ezt megpróbálom néhány történettel érzékeltetni. Jeromos nekem szót fogad, de ne tessenek valamiféle katonás engedelmességet képzelni. Szót fogad, ha csak az éppen végzett tevékenységét, mondjuk egy idegen kutya megfegyelmezését nem tartja pillanatnyilag fontosabbnak. Megfegyelmezi gyorsan, majd jön és szót fogad. Miközben én vöröslő fejjel üvöltök. Jeromos, nem, gyere ide! Eközben az idegen kutya gazdasszonya hisztérikusan sikoltozik. Szóval időnként kisebb-nagyobb konfliktusaink vannak. Jeromosra jellemző viszont, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy valamilyen szabályt megsértett. Ha ilyenkor rácsapok, hozzávágok valamit, vagy csak kiabálok, akkor ezt a fegyelmi aktust magától értetődőnek tartja, egyben úgy gondolja, hogy ezzel az ügy lezárult, a barátság a régi. Ez az alább következő jelenetből érthető meg. Betyár foglalkozására nézve Pumi, és naponta a kertünk melletti úton vonszolja el a gazdáját, és ez az elvonulás Jerke mérhetetlen haragját váltja ki, amit a kerítés mellett rohanva hangos ugatással fejez ki. Ha éppen ott vagyok, megállt parancsolok. Ez néha teljesül, néha nem. Egyszer éppen nem teljesült, ez a gyakoribb eset, és én mérgemben egy a kezem ügyében lévő üres műanyag vödröt vágtam Jerkéhez. A vödör el is tört, Jerke meg is állt, de néhány másodpercen belül határozott léptekkel, emelt fővel jött hozzám, és belenézett a szemembe. Jó, igazad volt, béküljünk. Ez elég furcsa viselkedés, mert ha valaki hozzávág valamit egy kutyához, az elsősorban azt jegyzi meg, hogy mit vágtak hozzá, és levonja a tanúságot, hogyha a gazda kezében van az adott tárgy, akkor a jövőben vigyázni kell. Jaromos viszont a legcsekélyebb kétel nélkül jött hozzám, pedig éppen a vödröt vizsgálgattam, hogy mi a fenétől tört el. Ő csak az érdekelte, hogy megbocsájtok-e. Kinyújtom-e a kezem a simogatásra, és ezzel helyreállítjuk kapcsolatunkat. Ez a vödör dolog persze szélsőséges eset, de ha Jaromos valamilyen fizikai vagy szóbeli fenyítést kap, mindig ugyanez játszódik le. Azonnal helyre óhajtja állítani az érzelmi viszonyunkat. Csak a legjobb barátaimmal vagyok hasonló kapcsolatban, bár hozzájuk a legritkább esetben vagdosok műanyag vödröket. A másik eset, amelyre nagyon büszke vagyok, az a füstölt kutya csemegével történt. Évi külföldről hozott valamilyen különlegesen finom kutya falatot, és szétosztotta, mielőtt én is megszagolhattam, megvizsgálhattam volna. Jerke is elvonult az asztal alá egy darabbal, és vadul rágni kezdte. Oda mentem, el akartam venni tőle, hiszen minden kezdő kutyásnak elmagyarázom, hogy nagyon fontos, hogy az ember el tudja venni az ételt a kutyától, mert ez az alárendeltségi viszony legbiztosabb jele. Nem említettem még, hogy Jaromosnak igen fejlett a vokalizációja. Az ugatástól, a morgástól kezdve egészen a magas hangú kölyök sipolásig minden kutya kifejezés benne van a repertoárjába. A csemegére irányuló szándékomat olyan vészjósulan fenyegető morgást követte, amit még soha nem hallottam tőle. Egészen komolyan azt gondoltam, hogy ha elveszem azt a vacakot, megharap. Noha az is hozzátartozik Jerke személyiségéhez, hogy soha embert még nem harapott meg, bár a kölykök ezt mindig megteszik, néhány legyintés kell ahhoz, hogy ezzel végleg felhagyjanak. Jaromos azonban sohasem tette ezt, sőt, még kutyákat sem támadott meg. Ha konfliktusai akadtak, már pedig akadtak, akkor mindig a fenyegető morgás következik, és az idegen vagy eloldalog, vagy támad. Akkor persze Jaromos derekasan védekezik. Na de most rólam volt szó. Ha következetes vagyok, és elveszem a falatot, ő pedig megharap, akkor istentelenül el kell verjem, nehogy ez még egyszer az eszébe jusson. Ha nem veszem el, akkor rájön, hogy félek a rettenetes morgástól, és ez szintén nem lesz jó. Néhány másodperces habozás után egy harmadik lehetőség mellett döntöttem. Most a hallgatók mulatni fognak. A híres etológus, ha-ha. Szóval könyörgőre fogtam a dolgot. Jerke, szépen kérlek, add ide, mondtam neki, mert ha nem adod, meg kell verjelek, és az egyikünknek se lesz jó. Nem akarom megenni, csak megszagolom, és azonnal visszaadom. Ebben az időben Jaromos már sok mindent megértett. Némi kedves kérlelés után most is ez történt. Rám nézett, és odalökte az értékes füstölt vacakot. Felvettem, megszagoltam, és visszaadtam. Ő elvette, és egy távolabbi szobába vonult vele. Na, mit szólnak? Egy irigy kutya, mert minden kutya irigy, mindenféle általa alkalmazott nyomdafestéket nem tűrő fenyegetés után a kérlelésnek és a viszonzás felajánlásának engedve átengedte a tulajdonát. Roppant büszke voltam erre. Ez a kutya valaki. Csak valaki képesek arra, hogy ne első érzelmi impulzusaiknak, hanem racionális megfontolásaiknak engedjenek. Azért Jeromos valószínűleg nem hitte el, hogy csak meg akarom szagolni ezt a büdös ízét, mert a kutya naplomba be van jegyezve, hogy órák múlva, amikor már feltehetően minden ízt és szagot kirágott a készítményből, megkeresett, és újra átnyújtotta nekem. Nyilván azért, hogy ha már annyira kértem, akkor most itt van, még én is rághatom egy darabig. Jeromos gáláns lélek, és igazán jó barát. Csodálkozik-e ezután valaki, hogyha én eszem valami érdekeset, és Jeromos kér, akkor mindig kap egy falatot. Vannak persze az érzelmeknek egészen apró megnyilvánulásai, amelyek az emberek között is csak egészen bensőséges viszonyokban jelennek meg. Ha hosszabb sétára indulunk, vagy kirándulunk, Jeromos mindig előre szalad, mert neki kell mindent először látni és felderíteni, mi lassabban ballagunk utána Évivel, Bukfenccel, mikor, hogy. Ilyenkor Jerke mindig szerét ejti, hogy úgy negyed óránként visszaszaladjon, és engem egy pillanatra megérintsen, éppen csak jelezve, hogy itt vagyok, szeretlek. Ezt egyébként a kertünkben is gyakran megteszi, ahol néha hosszú órákat töltök olvasással, vagy a számítógépen dolgozva. De Jerke időnként felbukkan, hozzám törleszkedik egy pillanatra, és már is szalad vissza a kerti őrségbe. Megesik, hogy másképp nyilvánul meg a szeretete. Egyik nap fűnyírás közben esni kezdett az eső, de én még gyorsan le akartam nyírni a maradékot néhány négyzetmétert, és nem vonultam fedél alá. Jeromos odarohant, hangos, méltatlankodó ugatással követelte, hogy hagyjam abba, mert esik az eső. Mellesleg a kutyák nagyon utálják az esőt. A szerető kapcsolat persze arra is való, hogy ha az embert bánat, sérelem éri, akkor legyen kinek elpanaszolni azt. Amikor Nógrádról először jöttünk haza a pesti belvárosi lakásba, és Jerkét reggel levittem sétálni, elképett a zajos forgalomtól. Sietős emberek, autók, dudáló buszok, csilingelő villamosok, túl sok volt ez egyszerre egy érzékeny kutya léleknek. Szóval Jerke szabályos hisztériás rohamot kapott. Reszkedtek a lábai, remegett a szája, és még azt is hallani lehetett, hogy a fogai összekoccannak. Aztán sírni kezdett olyan hüpögősen, ahogy a gyerekek szoktak, ha nagy bajba vannak, de igazából még vagy már nem fáj azért olyan nagyon. Egy darabig próbáltam bátorítani, de végül a rakparton sétálók őszinte csodálkozásától kísérve az ölembe vittem haza. Pedig elég nagy volt már, vagy 15 kiló. Közben ő a vállamra hajtva a fejét hangosan zokogott. Azóta is, ha bármi sérelem éri, például valaki rálép a lábára, rámordul egy kutya, beoltja az orvos, szóval efféle kellemetlenségek, akkor azonnal hozzám szalad, és a lábamhoz simulva sajátos, panaszos, mély hörgő hangot ad jó hosszan, pontosan kifejezve a szerencsétlen kutyagyerek minden panaszát. Én persze ilyenkor mindig megvigasztalom. Nyilvánvaló, hogy egymáshoz tartozunk. Bár Jeromos önálló személyiség, nem szeret egyedül sétálni. Gödön, az egyetem hatalmas parkjába kedvére szaladgálhatott volna, de képtelen voltam rábírni, hogy nélkülem induljon el. Ragaszkodott hozzá, hogy együtt menjünk. Pedig néha a tanszéki értekezletek igencsak hosszúra nyúltak, és be kell vallanom, hogy sokszor Jerke fejezte be őket. Középre állt, és hangosan ugatott rám azzal a jellegzetes, méltatlankodó ugatással, amely azt fejezi ki, hogy ami sok, az sok, és neki a sokból most már elég. A munkatársaim ilyenkor mélyet sóhajtattak. Na, Jeromos menni akar, majd délután folytatjuk. Aztán itt volt a nagy nyúlvadászat. Ezt a bekezdést az érzékenyebb lelkű hallgatók ugorják át, mert az idillikus, ám a természettől teljesen idegen állatszeretet megzavarására alkalmas részletek következnek. Nógrádon sok mezei nyúl lakik, és a szemtelenebbek néha még az utcán is sétafikálnak. Jeromos reggeli futóedzéseit rendszerint egy közeli réten lakó nyuszi indítja el, aki egészen közel engedi Jeromost, majd röhögve lehagyja, és eltűnik a kis erdő sűrűjébe. Hiába a kudarc, Jerke, ha csak alkalom kínálkozik, megkísérli megjavítani a rövid távfutás keverék kutyák által tartott világcsúcsát. Egy nyári leggelen ez sikerült. Vagy a nyúl volt felelőtlen, mert túl közelre engedte, vagy szerelmi bánata volt, és egyszerűen járomos elé vetette magát, de az is lehet, hogy aznap járomos adott bele mindent. Akárhogy is volt, jó 100 méteres sprinttel utolérte, egy pillanat alatt elkapta, és a ragadozók öröklött prédarázását alkalmazva, a nyulat fájdalommentesen küldte az örök lóheremezőkre. Megvolt a zsákmány. Jerke peckesen vonult vele a rövidre vágott herébe, és néhány méter után szabályosan felnyitotta, trancsírozta, mintha mindig ezt csinálta volna. No, vadász ösztön, ugye? Mi, azaz Bukfenc meg én néhány méterről figyeltük, és amikor kiderült, hogy falab este és hallani a csontok ropogtatását, Bukfenc is oda szaladt és részt kért. Olyan ijesztő morgás volt a válasz, hogy Bukfenzt jobbnak látta visszajönni. Segélykérően nézett rám, és döbbenten láttam, hogy szája mindkét sarkából vastag sugárban ömlik a nyál. Csuda finom dolog lehet ez a nyers vadnyúl. Szegény öreg kutya. Ez igazán nem rendes dolog, Jerke, mondtam én, és Bukfencet visszakísértem a lakoma színhelyére. Elvenni nem akartam. Gondoltam, a jó szó megint beválik, és szépen elmagyaráztam, hogy azért valamit illik a másiknak is adni. Jerke közben mérhetetlen sebességgel falta a nyulat, de meghalva intő szózatomat, odalökött Bukfencnek egy lábat, némi bélmaradványokat, és egy darab olyan szőrös, húsos valamit, ami leginkább egy rosszul szabott hátszín szeletre emlékeztetett. Bukfenc pillanatok alatt eltüntette az adományt, nagyon hálás volt nekem, és mire felnéztünk, már csak a szomorú szemű nyúlfej maradt, két nagy lógó füllel. No, ennek ennyi. Indultunk vissza. De láthatóan Jerkének tervei voltak a fejjel, mert azt fülestül hazahozta. Mint kiderült, Évinek szánta. Évi nem kérte, sőt, gyilkos szörnyetegnek nevezte Jerkét, aki bánatában pillantok alatt felfalta a fejet, meg a két lógó fület is. Ebből a történetből jól kivehető, hogy az ösztönök nagyon a szeretet és az elosztás ellen vannak, mert a frissen fogott nyúl láthatóan isteni lakoma. Jerke mégis adott belőle az udvarias kérésre. Furcsa érzés, ha az ember lassan rájön arra, hogy valaki, esetünkben egy kutya, érzelmileg megkülönbözteti őt másoktól, és ezt a megkülönböztetést nem csak valamiféle önös érdek hozza létre, hanem ez egy viszony, amelyben a két fél bizonyos értelemben egyenrangú és önként szabad elhatározásából, valamint az eddigi érzelmi kapcsolatukból kifolyólag alkalomattán enged a másiknak. Nem csak kér és kap, hanem időnként ad is. Jól megfigyelhető, éppen úgy, mint a 3-4 éves kisgyerekeknél, hogy az adást érzelmi vívódás, fontolgatás előzi meg. Csak az érett emberi személyiség ad valamit automatikusan. A fejlődés korábbi stádiumaiban előbb meg kell küzdeni az irigy ösztönökkel. Járomos már képes erre. Szeretném itt felhívni a hallgató figyelmét a fokozatosságra. Bizonyosan mindenki hallott már a bevésődés jelenségéről. Konrád Lorenz sokat tanulmányozta ezt a kötődési jelenséget kislibákon és kiskacsákon. Amikor ezek kibújnak a tojásból és megszárad a tolluk, egy érzékeny szakasz következik az életükbe. Ha meglátnak egy mozgó tárgyat, azt követni kezdik. A természetben ez legtöbbször persze a saját mamájuk. A laboratóriumban azonban egy spárgán húzigált játék, vagy egy vekkelóra is lehet, ahogy ezt egy kísérleti beszámolóban olvashatjuk. A követett tárgyat hosszú ideig, mint egy a mamájuknak tekintik, ami az igazi esetében nagyon fontos, mert az védelmezi őket. De ugyanezt teszik a vekkerórával is, ha életük érzékeny szakaszában éppen azt húzigálták az orruk előtt. Tehát nem félnek tőle, sőt, ha megjednek valamitől, hozzáhúzódnak, és ha mozog, követik. Feltehetjük a költői kérdést. Szeretik-e a kiskacsák a mamájukat? Sokan válaszolnának erre határozott igennel, hiszen látják, milyen lelkesen követik a fiókák a mamájukat, és milyen kétségbeesetten hápognak, ha eltűnik. Ha ez így van, akkor igennel kell válaszolnunk arra a kérdésre is, szeretik-e a kiskacsák a vekkerórát. Talán pontosabb, ha azt mondjuk, a bevésődés olyan biológiai folyamat, amelyben e kötődés kialakul. Ezt azonban nem szerencsés szeretetnek nevezni, mert akkor elveszítenénk a megkülönböztetés lehetőségét az ennél sokkal-sokkal összetettebb folyamatoktól. Egészen biztos, hogy gyeromos kötődésének is vannak elemi, a kiskacsák bevésődéséhez hasonlóan egyszerű, de hatékony komponensei. Óriási különbség azonban, hogy gyeromos kötődése nagyon összetett viszonyokban mutatkozik meg, olyanokban, amelyekhez hasonlót csak a mi magunk szeretetnek nevezett viszonyaiban találunk. Az ember szeretetesen bevésődés, bár lehet, hogy annak is van ilyen eleme. Az emberi szeretet egy konstrukció, egy történet, amelyben a szereplők érzelmi aktusok sorozatában tanulják meg elfogadni, előnyben részesíteni, szeretni a másikat.